Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárt énekeljük. A 84. Zsoltárnak az első versével dicsérjük Urunkat, Istenünket, amely így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket énekszóval, énekeljük a 396. számú dicséretünket. A 396. számú dicséretnek mind a három versét, így kezdődik az első vers: Ébredj, bizonyságtévő lélek.
Thank you.
helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak hallgassuk meg a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit.
Mit tilt Isten a 8. parancsolatban? Isten nem csak azt a lopást és rablást tiltja, amelyet a hatóság is büntet, lopásnak nevez minden olyan mesterkedést és cselfogást, amely révén akár erővel, akár a jogszerűség látszatával felebarátunk javait próbáljuk megszerezni. Ilyen a hamis súly és a hamis mérték, a hitványárú és a hamis pénz, az uzsora vagy bármi más eszköz, amelyet Isten megtiltott. Ide számítjuk a fösvénységet és Isten ajándékainak tékozását is. Mit követel tőled Isten e parancsolatban? Azt, hogy felebarátom hasznát tőlem telhetően elősegítsem, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások cselekedjenek velem, és kitartóan és hűségesen munkálkodjam, hogy mások szükségében is segíteni tudjak.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 16. rész 6. versétől a 10. versig. Azután átmentek Frigia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Misszia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Ezért Misszián áthaladva lementek Tróászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten odahívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Hallottuk Isten igéjét, adjunk választ Isten megszólító szavára imádságban. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által, a te szent lelked által jöhettünk most egybe, te gyűjtöttél össze minket, te hívtál, te indítottál, te hárítottad el, Urunk, szent lelked által az akadályokat, hogy megálljunk most együtt is, a te népedként, te előtted. Megálljunk, hogy dicsőítsünk, hogy neked hálát adjunk, hogy mindazt, amit velünk tettél, megáldottál, szerettél, vezettél, megköszönjük neked, és ezért téged dicsőítsünk, mennyei édesatyánk. De megvalljuk előtted, hogy jöttünk orcánk pirulásával is, hiszen nem mindig követtük azt, amit te jónak láttál, hogy restek voltunk a hitben, a ragaszkodásban, az imádságban, a rádfigyelésben, sőt, sokszor megvalljuk azt is, Urunk Istenünk, hogy noha tudtuk, mi a helyes, mégis a magunk akarata szerint jártunk. De olyan jó, hogy hittel jöhetünk mégis hozzád, hiszen te minden vétkünkért eleget tettél az Úr Jézus Krisztusban, és hisszük, hogyha megvalljuk a mi bűneinket és vétkeinket, te megbocsátasz nekünk, sőt, már akkor ott a kereszten megbocsátottál. Tieidként, hozzád tartozóként jövünk, gondjainkkal is, nehézségeinkkel, küzdelmeinkkel és félelmeinkkel együtt. Urunk, te szólj hozzánk, te áld meg ezt az Isten tiszteletet, légy segítségül, hogy téged dicsőítsünk, hogy a hitünkben megerősödjünk és megmaradjunk, és áld meg bennünket azzal is, hogy a mi kéréseinket meghallgatod, és a te szereteteddel hordozol bennünket egyen-egyenként, és a te népedként is. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 153. dicséretet, és közben biztatom a fiatalokat, gyerekeket, hogy a gyermekisten tiszteletre menjenek le. A 153. dicséret így kezdődik, ó, mely boldog ember az, ki téged, élő, igaz, egy Istent megismerhet. A dallama egyébként az előtte levő 152-es dicséret. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részében, és a felolvasott szakaszból most a 10. befejező verset olvasom. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten odahívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Talán nem meglepő, hogyha azt mondom, hogy ezt a szakaszt nem most, ma olvastam el először, hanem már korábban is találkoztam vele, és ahogy korábban olvastam, igazából anélkül, hogy végigolvasnátam volna újra, most, hogy a napi igék az apostolok cselekedeteiből vannak, végigolvastam volna újra, hanem erről kellett volna szólni, akkor azt mondtam volna, az jutott volna először eszembe, hogy micsoda nagy esemény ez, ami igaz, egyébként teljesen igaz, tehát nem félreértés, micsoda nagy esemény ez, hiszen az evangélium Európába érkezett. És így visszatekintve valóban látjuk, hogy ez micsoda nagy esemény volt, hogy az evangélium Európába érkezett, és mi azt is tudjuk, hogy ennek mi lett a következménye, hogyan történt mindezek után, hogy Európa keresztjén lett, és ez a keresztjén Európa a maga társadalmi, gazdasági, hitbeli, én hiszem, hogy ebben is, a hitbeli fejlettségével és a teljesítményével végül az egész világra eljuttatta az evangéliumot, és a Európának, a kereszténységének a bizonyságtétele, és már sok egyéb is, természetesen zárójelbe ismerjük a történelmet, így jutott el, így valósult meg az, hogy a Föld végső határáig eljutott az evangélium, ez Európának, az európai kereszténységnek, az őseinknek is részben, habár mondjuk mi éppen pont a gyarmatosításból jól kimaradtunk, de úgy egyébként az európai kereszténységnek a következménye, vagy a teljesítménye, vagy a szolgálata volt, hogy az egész világra eljuthatott az evangélium, és most a világ minden szögletében vannak keresztjének. És ennek a kezdete, ez a kicsike történet, amikor ott vannak Troászban, amikor van a látomás, és átmennek oda. Két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Egyrészt, hogy sokkal gazdagabb ez az ige, azt gondolom, most így olvasva rájöttem, hogy ez nem csak erről szól, nem csak ennyi. A másik pedig, hogy igazából arra is rájöttem, hogy valószínűleg Pálék ezt észre sem vették, ezt a nagy lépést. Mert hogy igazából ez most csak nekünk így utólag ennyire megragadó, és ennyire hatalmas, és ennyire áll össze. Tehát nyilván ők egyrészt nem tudták, hogy mi fog következni ezek után, még az se, hogy átérnek-e a hajóval, bár ebbe gondolom biztak. Másrészt pedig ugye, ők igazából a római birodalmon belül egyik tartományból mentek a másik tartományba. Nem volt ez akkora különbségtétel, mi több, még a nyelv is ugyanaz volt, hát görögül beszéltek Tróászba is, meg görögül beszéltek majd Filippibe, illetve hát a mai Görögország területén, Tesszalonikába, meg Korintusban is görögül beszéltek. Igaz, hogy ott jóval kevesebb zsidó volt, ugye ez már rögtön látszott Filippiben is, hiszen majd ahogy megérkeznek, kiderül, hogy ott már még zsinagóga sincsen, hanem azok, akik hisznek Jahvéban, azok ott egy folyóparton jönnek össze imádkozni, oda mennek majd Pálék, és ott tér meg a biborárus asszony Lidia, aki az első európai keresztjén lesz, és egy érdekes, hogy az első európai keresztjén egy nő volt. Egyébként részben azért is, mert hogy valószínűleg Filippiben nem volt 10 férfi, mert hogy 10 zsidó férfi kellett volna ahhoz, hogy legyen zsinagóga. Tehát, hogy enélkül nem lehet zsinagógai istentiszteletet tartani, és hát ezért azok, akik hittek, azok, akik valószínűleg mondjuk istenfélő pogányok voltak, tehát nem is feltétlenül zsidók, azok kijártak imádkozni oda, és Pál ott találkozott velük, és tett bizonyságot előttük. Tehát van azért különbség, de valószínűleg Pálék nem érzékelték ezt a helyzetet. Hol járunk igazából? Előző istentiszteletem ott hagytuk el, hogy visszatértek végre Pálék, visszatértek az első missziói út után, azzal az örömhírrel, hogy a pogányok is megtértek. Ez egy nagyon nagy dolog volt Antiókiába, és kiderült, hogy nem csak a zsidók, ugye a zsinagógákban, nem csak a prozeliták, hanem az istenfélő pogányok közül is, és esetleg még mások közül is, az ő kapcsolatuk révén hitre jutottak, és nem csak, hogy hitre jutottak, hanem meg akartak keresztelkedni, és megkapták a Szentlélek ajándékát, a pogányok is. És valósággá lett az, amit Pál ott tudott mondani, hogy az Úr igéje a pogányok világosságává lett. Felismerte Pál azt, hogy valójában ez nem valami olyan dolog, ami hirtelen és váratlanul következett be, hanem itt arról van szó, hogy Isten ezt mindig is így gondolta, mindig is ez volt a terve. Csak most lett valósággá az, hogy az ő igéje, az ő szövetsége nem csak egy népnek, hanem mindenkinek, aki hisz Jézus Krisztusban, mindenkinek az üdvösségévé lehet, és mindenkinek helyre tudja állítani ezt a kapcsolatot, és helyre is akarja állítani az Isten. Igen, ám, de ahogy megérkeztek most már a szíriai Antiókiába, azonnal jöttek a problémák is. Egyik oldalon örültek a pogányoknak, másik oldalon azonban jöttek bizonyos emberek Judeából, és azok elmondták, hogy hát azért ez nem úgy megy. Hát azért ez nem úgy megy. Ha valaki szeretné követni az Urat, akkor először is, ugye tudjuk, hogy ott vannak azok a mózesi törvények, meg tessék rendesen körülmetélkedni, és egyébként is ezt megtartani az összes törvényt. És ebből zavar támadt. Rögtön probléma lett, ki egyik oldalra állt, ki a másik oldalra, és akkor összegyűltek ott a szíriai Antiókiában a vének, meg azok, akiket ez illetett, és azt mondták, hogy hát ez így nem jól van, ezt rendbe kell tenni, küldöttséget menesztünk Jeruzsálembe. Így is történt, menesztették a küldöttséget, és hát ugye Pál is része volt ennek a küldöttségnek, és Barnabás is, meg talán mások is, megérkeztek Jeruzsálembe. Ugye Jeruzsálem az ős gyülekezet, Jeruzsálem az a gyülekezet, amit vezetnek az apostolok. És ott egy nagy tanácskozás zajlott, ez az első nagy zsinata az akkori kereszténységnek, ahol valahol ezt a kérdést rendbe kellett tenni. Hárman is hozzászólnak, lehet, hogy többen is, de Lukács három embert jegyzett fel. Az egyik Jakab, akinek egyébként tulajdonítják ezt a problémát, mindig ráhivatkoznak a későbbiekben. A másik pedig Péter és Pál apostol is. Ugye itt beszámoltak arról, ami történt, és végül mind a hárman, tehát itt elsősorban Péter apostol és Jakab apostol, vagy Jakab számít, aki ott van a gyülekezetben, az ő bizonyságtételük alapján születik meg a döntés, hogy nem kell körülmetélkedni a pogányoknak, hanem négy dolgot tartsanak be, hát ez egy külön igehirdetés lehetne, de most csak elmondom, azt, hogy a bálványáldozati hústól tartózkodjanak, azt, hogy ne egyenek vért és megfulladt állatot, és még van egy pillanat, van egy negyedik is, amit be kell tartaniuk, mégpedig az, hogy... Igen, a paráznaságtól. Hát persze. Szóval a paráznaságtól, ami nem csak házasságtörést, hanem minden ezzel kapcsolatos kérdést, ami nem az Isten akarata szerint van, magába foglalja. Tehát ezt a négy dolgot bízták rájuk. Mondom, nem megyünk tovább, izgalmas lenne erről is beszélni, hogy miért ezt, hogyan érvényes ma, mennyire igen, mennyire nem. Nagyon érdekes téma, de nem ez az igénk. Végül az örömhírt viszik szíriai Antiókiába. Itt van, tessék, itt van a hír, most már ez rendeződik. Rendeződik is, meg nem is, azért megvan a levél, ezt mindenütt viszi magával Pál bárhová megy, hogy bizonyítsa, hogy ezt a kérdést, ami szakadást okozhatna az első időkben, ezt elrendezték ezzel, és a későbbiekben azonban újra és újra látjuk az apostoli levelekben, hogy ez a probléma elő fog kerülni még egy ideig a gyülekezetekben. Visszatérnek Antiókiába, és ahogy szíriai Antiókiába, telik múlik az idő, újra úgy gondolja a gyülekezet a Szentlélek indítására, hogy hát menjenek el és látogassák meg azokat a gyülekezeteket, így indul az egész, ahol ott vannak a közösségek. Nem csak arról szól a történet, hogy Pál alapított gyülekezeteket, hanem a folytatásról is, hogy róluk gondoskodni kell. Nézzük meg, hogy hogy vannak, erősítsük őket a hitben, szükségük van-e segítségre. És az elindulás egyébként már egy problémára felhívja a figyelmet, mert kiderül, hogy Pál és Barnabás, ugye Barnabás egy nagyon fontos szereplője idáig az eseményeknek, hiszen emlékszünk, vagy ha nem, akkor gyorsan mondom, amikor Damaszkuszból visszatér Pál, akkor Barnabás az, aki segít neki abban, hogy találkozzon Jeruzsálemben a gyülekezeti tagokkal, a apostolokkal, mert azok nem akarnak vele találkozni, akkor még Saulnak nevezik, mert hát azért ez a Saul, ez egy veszélyes figurának nézett akkor ki, hát ki akarta, hogy oda beférkőzzön közéjük az, aki ellenük van. De utána pedig elviszi őt szíriai Antiókiába, és együtt indulnak az első missziói útra, Barnabás és Pál. Most azonban véleménykülönbség alakul ki, a második missziói út, ami mondom meglátogatásnak indul. Ez a véleménykülönbség pedig arról szól, hogy nem akarják, Pál nem akarja magával vinni János Márkot, aki egyébként nem más, mint a Márk evangéliumának a szerzője, így magunk között szólva, még egy fiatalabb fiú, mert hogy az előző missziói útnál valahol megrettent, úgy tűnik, és visszatért. És azt mondta, hogy nem megbízható. Úgyhogy ketté válnak, Pál Szilásszal indul el, aki Jeruzsálemből jött hozni a hírt, és valószínűleg ott maradt a szíriai Antiókiába, Barnabás pedig János Márkkal megy Ciprusra. Az ő útjukról így most nem ezzel folytatjuk, hanem azzal, amit Pál és Szilász tettek. Elindulnak, és végig látogatják, ahol először megfordultak, Derbébe, Lisztrába. Itt egy fontos dolog történik, Timóteusnak a csatlakozása, ugye Timóteus neve ismerős mindannyiunk számára, hiszen Timóteushoz két levelet is írt Pál apostol, tehát az ő csatlakozása, de most itt se maradunk vagy állunk meg, mert megyünk tovább, és azt olvassuk, hogy ahogyan mentek, egyrészt elmondták azokat a határozatokat, amiket a jeruzsálemi apostolok hoztak a gyülekezetekbe, mert ez probléma volt, tehát elmondták, vitték a papírt, a levelet. Másrészt pedig azt olvassuk, hogy a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélek számban. Tehát ezek itt kicsi gyülekezetek voltak valószínű, de a bizonyságtételük, a hitben való megmaradásuk, és végül is a problémának, ami itt ezzel kapcsolatban a zsidósággal való viszonyban volt, rendezése segített abban, hogy növekedjenek. Ugye ezt mi is érezzük, vagy ez a gyülekezet is volt, hogy átélte már, hogy akkor, ha zűrzavar van, akkor, hogyha gondok vannak, akkor általában nem a lélekszámban való növekedés következik belőle, hanem az nem biztos, hogy olyan vonzó az emberek számára, hanem sokkal inkább az, hogyha békesség van, ha egyetértés van, hogyha imádság van, és az Isten igéjére való figyelésben közösség van. Ez történt ezekben a gyülekezetekben is, és valóban volt ennek eredménye. Akkor pedig tovább mentek, és most érünk oda a mostani szakaszhoz, hogy mentek Frígia, Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Most lehet, hogy valaki mondja, hogy miért most nem Ázsiában vannak? Igen, ez az Ázsia, nem az az Ázsia, ez a Római Birodalom Ázsia tartománya. Tehát, hogy értik a testvérek, hogy kicsit, és talán nem mindig értjük, hogy most hol is járnak, mi az a Misszia vagy Mízia, nem is baj, maradjunk annál, térképpel egyszerűbb lenne lekövetni, de maradjunk annál, hogy ott vagyunk a mai Törökország területén, Kis-Ázsiában, valójában a mai fogalmak szerint, és az első élmény az, hogy nem engedi, hogy az egyik tartományban hirdessék az igét. Milyen furcsa ez, hogy nem engedi. Néha van ilyen, hogy, vagy nem néha, hanem előfordul, hogy Isten akadályokat gördít. Vannak emberi elképzelések, hogy mi így akarjuk csinálni a missziót. És akkor Isten azt mondja, hogy nem úgy lesz, hanem amúgy lesz. Tehát, hogy ez misszionáriusok életével szoktak ebben példálózni, hogy volt egy misszionárius, és ő elhatározta, hogy elmegy Indiába misszionáriusnak, és akkor kiderült, hogy mindenféle akadály volt, és végül rájött, hogy az Úristen azt akarja, hogy ő Afrikába menjen, pedig ő nem akart oda menni, de neki az a feladata. Néha van így, hogy mi akarunk valahová menni, vannak elképzeléseink, talán éppen a lelki indítatásból is, valami lelki gondba, lelki elképzeléssel is, és Isten azt mondja, hogy nem, az az út nem neked való. Majd egy másik út lesz az, amit én tervezek, amit én intézek neked. És aztán utána Misszia felé mentek, és Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Tehát egészen megdöbbentő ez, hogy kétszer is nekifutnak ennek a problémának, hogy ők úgy gondolják, hogy oda kell menni, de nem. Az isteni léleknek a vezetése végig ott van az apostolok cselekedetéről írott könyvben. Ez egy nagyon fontos dolog, a Szentlélek evangéliumának is szokták mondani, hiszen rögtön az elejétől kezdve, hogy kitöltetik az első pünköstkor, ott van, hogy az indítja, az szólítja meg, ezáltal lesz például, vagy mondjuk kezdjük az elején, Péter, amikor Kornéliusszal találkozik, a Szentlélek az, ami elvégzi benne, hogy hajlandó legyen egy pogánnyal szóba állni, vagy éppen a Szentlélek szólítja meg Sault, hogy Pál apostol legyen belőle, vagy a Szentlélek választja ki az első missziói útra őket, és annak a vezetését tapasztalják, a Szentléleknek a vezetését ezen keresztül. Tehát ők mint egy engedelmeskednek, sokan mondják is, hogy valójában itt nem az apostolok cselekedeteiről van szó ebben a könyvben, hanem a Szentlélek cselekedeteiről van szó, amiben az apostolok engedelmeskednek, elfogadják ezt a vezetést, és ennek alapján cselekednek. Nagyon jó példa ez, hiszen ez az egyház története, a története kezdetei, hogy valahol nekünk is ez a feladatunk, hogy a Szentlélek vezetését kérjük a magunk életében is, és a Szentlélek vezetését kérjük az egyház életében is. Hogy valóban olyan legyen az egyház, amilyennek Isten ezt, vagy az Atya ezt tervezte, hogy az fej az Jézus Krisztus, mi pedig annak tagjai, hogy azt tegyük, amit az Úr Jézus ránk bizott, hogy úgy éljünk, hogy úgy cselekedjünk, és annak engedelmeskedjünk, hiszen ez a feladatunk. Ez történik itt is, azonban úgy tűnik, van olyan is, olyan helyzet, amikor azt mondja a Szentlélek, hogy nem is engedi őket, tehát nagyon határozottan megtiltja, megakadályozza, hogy arra menjenek. Talán elsőre nem is értették, hogy mi ez, megvolt a maguk terve, a maguk elképzelése, de a munkaterv elkészült, megtervezték, hogy hogyan fogják végrehajtani, merre mennek, milyen városokba, talán már lélekben készültek is, talán már készen volt félig, bocsánat, ez nincs leírva, csak úgy elképzelem, Pálnak a fejében a prédikáció, amit el fogott mondani, majd abban a zsinagógában, már talán végig gondolta, hogy miket szoktak ellene tenni, miket lehet még mondani, talán már erre készült lélekben, és nem lehetett arra menni. Nem az az út volt, hanem valami más. Így érkeznek el Tróászba. Tróászról azt tudjuk, talán ez ott a Dardanellák környékén van, hogy be tudjuk azonosítani, tehát ide érkeznek, és hát itt sem tudják, hogy mit nem. Tanácstalanok, mitévők legyenek, erre akartunk menni, nem lehetett, arra akartunk menni, nem lehetett, egy egész tartomány kimaradt. Nem tudjuk egyébként, hogy ez hogy valósult meg, csak itt zárójelbe, hogy nem engedte, hogy most valami üldöztetés, valami rossz hír, nem tudjuk, hogy hogy, de azt ők úgy érezték, hogy ez a Szentlélek akadályozta meg őket. És akkor jön az a látomás, az a híres látomás, amikor megáll egy makedón férfi, és azt mondja, jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. Ez egy egyértelmű hívás. Innentől kezdve egyértelmű, hogy mit kell csinálniuk, nem erre készültek, de Isten ezt bízta rájuk. Gyertek Makedóniába, légy segítségünkre, vagyis hogy hirdesd itt is az evangéliumot. Jöjj, hadd ismerjük meg az üdvösségnek az útját. És ahogy látjuk, hogy meg is értik, és engedelmeskednek is, ennek hajóra szállnak, és Neápoliszba, majd pedig Filippibe érkeznek meg, és elkezdik a missziót. Szerintem a testvérek nagyon figyeltek, amikor felolvastam ezt az igét, mégis azt hiszem, hogy kevesen, vagy talán senkinek sem tűnt fel, ezt azért gondolom, mert amikor olvastam, nekem sem tűnt fel, hogy egy érdekes váltás van, mert hogy azt mondja a 9. vers, egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. Illetve a 8. vers, ezért Misszánon áthalva lementek Tróászba. De a 10. vers már így kezdődik, a látomás után nyomban igyekeztünk elmenni, hirtelen a szöveg többes számra, illetve többes szám első személyre vált, vagyis hogy mi igyekeztünk. Eddig egyes szám harmadik személyben beszélt Pálról, ők mentek, most viszont mi igyekeztünk. Mi történt? Hát hivatalosan ez a mi forrásnak mondják a teológusok, mert hogy ugye ez a helyzet van, de igazából Lukács, itt találkoznak Lukáccsal. És ezentúl Lukács is velük van. Lukács a szerzője az apostolok cselekedeteinek. És Lukács a szerzője a Lukács evangéliumának. És Lukács innentől kezdve már nem csak elmondja azt, amit ő hallott meg megismert, hanem innentől kezdve, tehát bizonyos részekben, amikor ott van, akkor úgy mondja el, hogy mi. Tehát személyes élményként adja tovább ezt a dolgot. Lukács, aki leírja, az részesévé lesz mindennek. Egy kicsit ez a részesévé lenni kérdés, azt gondolom, hogy egy fontos feladata a mi hitünknek. Hogy részesévé leszünk-e annak az egyháznak, annak a közösségnek, ami az Istennek a népe. És én most ezt nem úgy értem, hogy ott vagyunk-e. Tehát nem úgy értem ezt, hogy ott vagyunk-e a templomban, ott vagyunk-e az Isten tiszteleten, be van-e írva a nevünk a választói névjegyzékbe. Tehát nem erre gondolok, hanem hogy úgy igazából az, hogy amikor az egyházról beszélünk, akkor azt mondom, hogy az egyház, ők, vagy azt mondom, hogy az egyház, mi. Hogy amikor a Krisztus népéről beszélünk, meg a keresztényekről, akkor azt mondom, hogy ők, vagy azt mondom, hogy mi, hogy én is benne vagyok, hogy ez az én közösségem, ez az én helyzetem, ez az én feladatom, az én szolgálatom, az én kötelességem, az én részem is ebből az egészből. Mert én benne vagyok, én benne vagyok, én nem kívülálló vagyok, én belüllevő vagyok. Amikor azt mondja Lukács, hogy ők mentek, jöttek, akkor róluk meséli el. De amikor azt mondja, hogy mi, akkor úgy mondja el, hogy ez az én részem is. Kicsit úgy kellene talán elmondani az egyház történetet is, hogy mi ezt csináltuk. Mi ott azt a hitvallást tettük. Mi is benne vagyunk. Mi is részesei kell, hogy legyünk. Ha nem leszünk részesei, hogyha nem vagyunk belüllevők, hogyha nem vonódunk be mindebbe, akkor igazából lehet, hogy egy érdekes történetet ismerünk meg, de az nem lesz a mi történetünk. Nem lesz a mi életünknek a története. És ez visszafelé is igaz, mert a mi életünk története, az Istennel való találkozás, Jézus Krisztusnak az elfogadása pedig, amikor az én történetem van, az én hitemnek a története, az én Isten ismeretemnek, Istennel való küzdelmemnek, vele való járásomnak a története van, akkor az az egyház története is. Az a mi történetünk, mindannyiunk története, az egyéni történet is. És ez egy nagyon fontos része ennek az igének, és egy gyönyörű üzenete. Látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten oda hívott bennünket. Van benne egy felszabadulás is. Eddig nem tudtuk, hogy na most végre. Hát Isten hívott bennünket, de jó. Hát talán néhányan tudják, mert a Facebookra kitettem, ahogy készültem erre az ige hirdetésre, és ahogy forgattam ezt az igét, eszembe jutott, hogy 12-én, október 12-én volt 18 éve, hogy Csillaghegyre érkeztem, és hogy azóta szolgálok itt a gyülekezetben, 2005. október 12-e óta, egy szakadó esőben érkeztünk, emlékszem, hogy testvérek, akik itt voltak, asszonytestvérek a konyhában, illetve hát lent a gyülekezeti teremben meleg gulyáslevessel vártak bennünket, úgyhogy nagyon kedves fogadtatás volt. 18 éve mondtam erre, hogy ez egy nagykorú kapcsolat. Egy kicsit úgy magamra is ismertem ebben az igében, mert akkortáj történt, én akkor Csurgón voltam vallástanár, noha tiszántúli vagyok, de nagyon szerettem Somogyot, gyönyörű Somogy. Aki ismeri, azt tudja, hogy az egy elragadó, és a Csurgói gimnázium is egy gyönyörű gimnázium, amikor először megláttam, beleszerettem, de mégis 6-7 év után azt éreztem, hogy inkább, vagy az volt a, hogy inkább a gyülekezeti szolgálatot éreztem, hogy inkább abba az irányba kellene tennem. Ez most hosszú történet, nem is akarok ennyit személyeskedni, és akkor gondoltam, hogy hát akkor egy gyülekezetet kellene találni, ahol szolgálok, és akkor jelentkeztem ide, mondták, hogy hát, betelt, aztán kerestem oda, mondták, hogy nem. Aztán az is jó volt, amikor egy budapesti gyülekezet, nem mondom el, hogy melyik, írt ki egy pályázatot, hadd osszam meg ezt a testvérekkel, és hát ugye egy másik kerületben voltam, és írtam egy szép levelet a püspöki hivatalnak, hogy hát, hogy szeretnék ide befogadó nyilatkozatot kérni. Telt múlt az idő, és hát igazából eltelt az az idő, amikor ezt meg kellett volna tenni, és én felhívtam a püspöki hivatalt, hogy ugye nem tudtam, hogy személyesen kellett volna eljönnöm és dübörögni, mindegy, biztos nem volt ez se véletlen, hogy hát mi történt? Az akkori püspök helyettes, lelkészi főjegyző leteremtett, hogy mit képzelek magamról? Ezt a helyet nem nekem szánták, nem egy vidéki lelkésznek, aki ki tudja honnan akar idejönni. Teljesen le voltam döbbenve, hogy hát mondom, akkor ez így. Szóval egy-két ajtó így bezárult, és akkor egyszer csak csörgött a telefon, nyilván itt is megvolt ennek a története, és valaki megkérdezte, tudom, hogy kicsoda, hogy nincs kedvem Csillaghegyi lelkésznek lenni. Hát akkor már éppen elfogadtam, hogy ebből maradok, és hát érdekes volt, maradjunk ennyibe, hogy aztán így úgy amúgy, de végül aztán októberben, 2005. október 12-én úgy alakult, hogy megérkeztem. Szóval vannak utak, amik elzáródnak, vannak, amik megnyitódnak. Hadd gondoljam úgy, remélem, hogy nem túl durva, hogy egy kicsit rám is vonatkozik, hogy megértettük, Isten hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Ennyit a személyes részről, elnézést, de ez annyira úgy akkor úgy összeállt előttem. De mi is történik itt? Van egy látomás, ez nagyon erőteljes, egyértelmű ez a látomás. Azt mondja, hogy igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, és az olyan jó dolog, amikor az ember megérti, hogy mit akar az Isten. Nem mindig értjük. Van, amikor nem értjük. Van, amikor keressük, hogy Uram, válaszoljál, mondd meg, hogy, és nem kapunk választ, vagy nem egyértelmű. Pedig milyen egyszerű lenne, nem? Sokszor, hogyha Isten megkérdeznék, te mit akarsz? Néha persze bele lehet futni ebbe is. Nem a saját történetem, valaki úgy érezte, hogy ő tudja, egy fiú volt, hogy ő tudja, hogy Isten kit szán neki feleségül, elment hozzá, az is egy hívő lány volt, és elmondta neki, hogy te leszel a feleségem, mert nekem Isten ezt kijelentette. Hát a lány nagyon menekült, és nem is lett a dologból semmi, tehát azért néha félre is lehet ezt érteni, csak még egyszer mondom, de hogy olyan jó lenne sokszor, hogyha mi amikor kérdések között vagyunk, amikor nem tudjuk, hogy pontosan mit csináljunk. Lenne egy ilyen egyértelmű útmutatás. Nincs mindig olyan. De azért van, amikor meg van. Itt például volt a szolgálatban, és szerintem kérhetjük, szabad kérni Istentől az útmutatást, amikor tanácstalanok vagyunk főleg, de amikor nem, akkor se baj, hogy mit is gondol ő, hogy hát ha megértjük, hát ha kapunk kijelentést. Pálék megértették, és azt mondja, hogy hívott minket. Tehát Isten hívott minket. Nem csak azért mentek, mert ők úgy gondolták, hogy menni kell, hanem van egy hívás. Isten hívott minket. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára igaz, hogy Isten hívott minket. Ő az, aki hívott. Ő az, aki megszólított. Ő az, aki azt akarja, hogy ismerjük őt. Ő az, aki azt akarja, hogy az ő népének a tagjai legyünk. Ő hívott. Nem a magunk kereséséből. Ő az, aki kiválasztott. Én reformátusként tudom, hogy nem mindenki fogadja el, de én hiszek a predestinációban. Én hiszek abban, hogy Istennek a döntése az, hogy ismerem őt. Istennek a döntése, előzetes, megelőző döntése, hogy valóban igaz, hogy még nem éltem a föld színén, de ő értem született meg, és hogy már kiválasztott, és ő ezt eldöntötte. Lehet, hogy sokáig nem jöttem rá, lehet, hogy nem értettem meg mindig, de hogy mégiscsak az ő döntése volt ez, és nem az én teljesítményem. Ő az, aki hív bennünket. Isten egy olyan Isten, aki hív. Hívta Ábrahámot, hogy kövesse őt, hívta a prófétákat, és aztán el is küldte természetesen, de hívta őket arra, hogy az övéi legyenek. Isten hívott bennünket, akkor is hívott bennünket, hogyha talán úgy érezzük, hogy de hát már a dédnagyapám is református volt, és mindig ott ült a templomba, vagy szolgált, de az, a hívás akkor is személyes. És akkor is személyes, hogyha azt mondom, hogy de máig a dédnagyapám se volt már hívő, akkor is hív bennünket. Hív, hogy az övéi legyünk. Azt mondja, hogy megértettük, hogy Isten hívott bennünket. Megértettük? Hogy nem azért vagyunk itt, mert keresünk valamit? Nem azért ismerjük őt, mert úgy gondoljuk, hogy ez nekünk jó lehet? Hanem azért, mert ez Istennek a döntése volt, hogy ő hívott, és nekünk pedig válaszolni kellett, válaszolni kell erre a hívásra. Isten oda hívott minket. Ez az oda, ez a nyilván az ő esetükben Makedónia, az ottani területek, a mi esetünkben pedig az ő népe, az ő egyháza, az ő választott közössége. Isten oda hívott minket. Azért, mert ő így döntött. Nem azért, mert megérdemeltük. Hát lehet, hogy ti megérdemeltétek, én nem érdemeltem meg. Nem azért, mert az érdemeink szerint, hanem a kegyelmi kiválasztás szerint van ez így. Hívott minket, hogy az övéi legyünk. Most is hangzik ez a hívás, és ez olyan csodálatos, hogy ez nem ér véget. Hogy most is van hívás, most is van megszólítás. Hogy Isten oda hívja azokat, akiket kiválasztott az ő népe körébe. Oda, ahol hangzik az evangélium. Oda, ahol Jézus Krisztusról lehet hallani, tanulni. Ahol lehet mellette dönteni. Oda hív bennünket az Isten. Pálék megértették, nekünk is ezt kell megértenünk, és elhangzik a cél is, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Miért megy Pál Makedóniába? Azért, hogy hirdessék az evangéliumot. Ez a célja az egésznek. Bizonyos tekintetben ez a mi életünk feladata és célja is, hogy hirdessük az evangéliumot. Ahogyan először Jézus hirdette a megtérést, és Jézus hirdette azt, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, a mi dolgunk pedig az, ahogy az apostolok tették, hogy Jézus Krisztust hirdessük nekik. Jézust a Krisztust, Jézust a Messiást, Jézust azt, aki a megváltást hozza nekünk, aki az örök életet adja nekünk, aki által üdvösségünk lehet. Mi az az evangélium? Az evangélium, mindannyian tudnánk rá mondani, az evangélium görög szó, örömhírt jelent. Így van, ez egy örömhír. Örömhír, ami azt jelenti, hogy Isten szeret bennünket, és az embernek az örök életét akarja, és nem a pusztulását. Azt jelenti, hogy ezt a szeretetét Jézus Krisztusban megmutatta, Krisztusnak a helyettes áldozatában, amikor a mi bűneinkért szenvedett ártatlanul, és eleget tett Isten igazságának, és ezért minket felment, ezelől a felmentett, megmentett, kimentett ez alól a büntetés alól, hogy a mi bűneinkért nekünk már nem kell szenvednünk, hanem örök életünk lehet. Ez az evangélium. Lehet örök életünk, van bűnbocsánat. Az evangélium az erről szól. Amikor azt mondom, hogy az az evangélium, hogy Isten szeret bennünket, az nem azt jelenti, hogy simogatja a fejünket, hanem azt jelenti, hogy a halálból az életre hozott ki. Azt jelenti, hogy a pokolból a mennyországba. Azt jelenti, hogy bennünket az örök életre megmentett. Sőt, megmentett attól, hogy nélküle éljünk ebben a világban, hanem ajánlja magát, mint akivel együtt lehetünk, mint aki helyreállítja az édenkertben megromlott kapcsolatot, amit az ember rontott el, azt Isten helyreállít Jézus Krisztusban. Nem csak arról szól, hogy egyszer a mennyországba kerülünk, hanem arról szól, hogy már most az övéi vagyunk, már most vele járhatunk, már most vele való közösségben élhetünk, azzal a bizonyossággal, hogy most és mindörökké az övéi vagyunk. Ez az evangélium. És arra választott ki bennünket az Isten, hogy ebben a világban ezt hirdessük, hogy ezt hirdessük, hogy a hely, azzal, hogy megmutatjuk a magunk életével, hogy ez elég értékes ahhoz, hogy ezért érdemes áldozatot hozni időben, lelkesedésben, pénzben, minden tekintetben az életünkből, hogy ezért érdemes. Ez az, amit látnak és amit hallanak, ha hallják, a mi bizonyságtételünket, hogy mi hisszük, hogy Jézus a Krisztus. Mi hisszük, hogy hozzá tartozunk. Mi ezzel a hittel élünk. Akkor is, hogyha ez a hit sokaknak nevetséges, akkor is, hogyha azt mondják, hogy nincs olyan, hogy feltámadás, de mi hisszük, hogy van olyan. Mi hisszük azt, hogy Krisztus bennünket is feltámaszt, sőt, örök életre támaszt fel. Tudom, hogy ez sokaknak nem hangzik jól, de teljesen mindegy. Nekünk ez a dolgunk, hogy ezt hirdessük. Amit hiszünk, azt merjük elmondani. Azt merjük továbbadni. És egy kicsit ez így is van, hogy ez mindannyiunk feladata is. Persze vannak pálok, meg vannak nagy misszionáriusok, de valójában mindannyiunk feladata is az evangéliumnak a hirdetése. Nem biztos, hogy mindenkinek ugyanaz a része a feladata. Nem biztos, hogy mindenkinek ki kell jönnie ide és prédikálnia kell. De lehet, hogy sokkal fontosabb dolgokban is meg tudunk állni az Isten előtt, és tudunk cselekedni. Vajon tudunk-e így? Vajon megértettük-e, hogy Isten hívott bennünket? Vajon megértettük-e, hogy mire hívott bennünket? Megértettük-e, hogy közösségre hívott vele? Hát ugye van egy másik része is ennek a közösségnek, amit az ő választottaival való közösség, ezt nem mi választjuk, tehát lehet, hogyha mi válogatnánk, akkor nem egymást válogatnánk, én nem tudom. Isten válogatott bennünket így. Úgyhogy ez a közösség, ez az Istennek a közössége, a vele való közösség, és erre hív bennünket. Megértették Pálék, nekünk is meg kell érteni, kik vagyunk, meg kell érteni, mi végre vagyunk, meg kell érteni, hogy milyen nagy ajándékot kaptunk az Istentől, és nem szabad titkolni a világ előtt, hogy van megváltás, van örök élet, és van Istennel való járás most is. Még akkor is, hogyha néha nekünk is döcögősen megy ez a dolog, még akkor is, hogyha mi sem tudjuk ezt mindig teljes mértékben, minden helyzetben úgy megélni, ahogyan szeretnénk, vagy ahogyan tudjuk, hogy kellene, még akkor is, hogyha nem mindig vagyunk jó példák, de szerintem pont a mi tökéletlenségünkben is olyan példák vagyunk az ebben való botladozásban is, ami az Úr Jézus Krisztusra mutat, arra mutat, hogy van valaki, aki akkor is megtart bennünket, és akkor is megőriz bennünket. Hívott minket, hogy hirdessük az evangéliumot. Hívott előttünk másokat, akik hirdették nekünk az evangéliumot. Hívott lelkészeket, presbitereket, gyülekezeti tagokat, akik imádkoztak, akik az életükkel, a hűségükkel, az egyházhoz, a gyülekezethez való, az Istenhez való hűségükkel hirdették az evangéliumot, most hív bennünket, hogy mi is álljunk be ebbe a sorba, és maradjunk meg ebben, és adjunk Istennek hálát, hogy benne lehetünk ebben a közösségben. Az Úristen tegye áldottá ezt a hívást, tegye megértésé számunkra az ő üzenetét, és tartson meg bennünket ezen az úton mindannyiunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére válaszul, az ige hirdetésre válaszul a 436. dicséretnek, most a 6. és 7. versét énekeljük. Én tudom, hogy ez a 436. dicséret eredetileg egy úrvacsorai ének, de most azt a részét nem énekeljük, hanem csak a végét, a 6. és a 7. versét. Csak hogy immár bűntől elválj, s légy hűséggel Jézushoz. helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük egy perces csendes imádságban az Úr elé a hálaadásunkat és kéréseinket. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te igédet és a te igédnek a világosságát. Köszönjük azokat, akik előttünk jártak, és hirdették az evangéliumot szavakkal és tettekkel, megélték azt, hogy hozzád tartoznak. Köszönjük, hogy számunkra is hangozhat ez a hívogatás, és már hangzott is. Köszönjük, hogy kihívtál bennünket a sok nép közül, kihívtál, hogy veled legyünk, hogy téged kövessünk. Tudjuk, Urunk, hogy nem csak magunkért tetted, hanem azért, hogy másokat is hívogassunk, mások számára is példával járjunk elő. Hadd imádkozzunk most azokért, akik hallják ezt a hívást, akik megértették, hogy Istennek a szeretete szorongatja őket és döntésre hívja, hogy őt kövessék, hogy Jézus Krisztusé legyen az életük. Segítsd, Urunk, döntésre mindazokat, akik ebben a helyzetben vannak. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy hirdethetjük a többiek felé is, akik még nem ismernek téged, így imádkozunk a családtagokért, rokonokért, barátokért, mindazokért, akik körülöttünk vannak, de távol tőled, akiket ismerünk, akik felé bizonyságul szolgálhatunk, de akik nem döntöttek melletted. Urunk, kérünk a magunk szolgálatáért és bizonyságtételéért, adj nekünk ehhez bátorságot, légy segítségül, hogy a gyülekezetek, a keresztény közösségek is ilyen hirdetői lehessenek az evangéliumnak, ami eljut másokhoz is a Szentlélek által, és légy segítségül, Urunk Istenünk, hogy mi magunk is, ez a gyülekezet is így tehessen rólad bizonyságot. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, hogy áld meg a keresztény közösségeknek a szolgálatát, egyházunknak, református egyházunknak, és minden keresztény egyháznak a szolgálatát. Urunk, hálát adunk azért, hogy sokakat megszólítottál, és hogy ebben a gyülekezetben is vállalták a szolgálatot presbiterként, vagy a pótpresbiterként, akik követnek téged, és akik tudnak odaszánni az életükből időt, energiát erre a szolgálatra. De köszönöm, Uram, azokat is, akik nem ilyen formában, de mégis abban a szolgálatban, ebben a közös szolgálatban, a gyülekezeti élet bármilyen területén részt vesznek. Urunk, hálaadással köszönjük azokat, akikkel együtt szolgálhatunk téged a te dicsőségedre. Így imádkozunk mindazokért, akik nehéz helyzetben vannak, akik küzdelmek között vannak, akiknek az életébe békétlenség van, különösen is elét hozzuk a betegeinket, imádkozunk Deák Zoli bácsiért, imádkozunk Tengely Krisztiánért, aki a gyülekezetnek, a gyülekezetünkben járt korábban, és most megsérült, balesetet szenvedett, Urunk, az ő felépüléséért is, és hogy az ő hite is megerősödjön ebben a gondviselésben, de könyörgünk a békéért. Imádkozunk azért, hogy legyen béke ezen a világon. Urunk, könyörgünk a békéért, és egyre több a háborúság. Te teremts békét a szomszédországban is, te teremts békét a Közel-Keleten is, mert mi nem látjuk azt, hogy emberileg ez lehetséges. Legyél kegyelmes, mennyei atyánk, legyél ott a szenvedőkkel, a földön futókká lettekkel, a sebesültekkel, akik elvesztették szeretteiket. Urunk, annyi emberi szenvedés van, és mi nem tudunk tenni ezért. Légy kegyelmes hozzánk, emberekhez, s hálát adunk neked, hogy minket mindettől megőriztél, és most békességben várhatjuk a te kegyelmedet, vezetésedet. Add, hogy ezért úgy is hálásak legyünk, hogy neked tudjunk hálát adni, és tudjunk téged dicsőíteni. Különösen is elét hozzuk kárpátaljai magyar testvéreinknek a sorsát és helyzetét. Légy kegyelmes a mi nemzetünkhöz. Imádkozunk egyházunk, egyházaink, országunk felelős vezetőiért. Urunk, te adj nekik bölcsességet, és tartsál meg bennünket a te kegyelmedben. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg. Amen. Imádkozzunk együtt is, úgy, ahogy az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az adományokat, egyházfenntartási hozzájárulást Isten dicsőségére adott, és a persei adományokat is megköszönöm a presbitérium nevében. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat, ezen a héten kedden kórus, szokott időben szertán bibliaórák online és offline, és pénteken pedig a konfirmációs alkalmakat tartjuk meg a fiataloknak. Szombaton, október 21-én gyülekezeti csendes nap lesz, szeretettel várjuk a testvéreket, és szeretettel kérem, hogy vagy itt iratkozzanak fel, vagy még a honlapról is elérhető lesz, de a legutóbbi hírlevélben is elküldtem, online is fel lehet iratkozni. Ez azért is fontos lenne, mert szeretnénk ebédet rendelni, tehát most nem úgy lesz, hogy főzünk egy jó nagy adagot, és ha 20-an leszünk, akkor 40 személy helyett teszünk, de hanem úgy lesz, hogy megrendeljük ezt az ételt, természetesen azért némi rátartással ez a terv, úgyhogy szeretettel kérem, hogy aki jön, akire számíthatunk, az iratkozzon fel. Egy óra körül kezdődik az ebéd, 9-től mondjuk így 2-ig tart, tehát ez egy, mondhatnám, hogy félcsendes nap, de egész csendes nap lesz, csak fél napig. Tehát szeretettel várjuk a testvéreket, a perseiben lehet majd akkor ott hozzájárulni ezekhez a költségekhez. Ja igen, és ha valaki hoz apró süteményt, azt megköszönjük, a nem aprót azt is az ebédhez megköszönjük. A október 27-én pénteken, egy kicsit előre szaladok, 18 órakor lesz az olaszországi kirándulásról a beszámoló. Kérem, hogy írják fel, szeretettel várjuk a testvéreket. 28-án egy teljesen új program lesz, ez pedig egy kirándulás, mégpedig gyalogtúra szerveződik a gyülekezetben. A Szentendrén lesz október 28-án 9:35-kor a találkozó az autóbusz végállomáson, és hát a részleteket majd egyrészt, akinek van e-mailje, ott elküldöm, meg felteszem a honlapra, másrészt pedig igyekszünk a jövő hétre készíteni néhány példány papíron is az információkról. Ez egy kérésre valósul meg. Szántó Balla Gabriella a fő, a szervezője, és a most hirtelen nem látom, de itt van elő, bocsánat, látnom kellett volna. Tehát, mert hátul kerestem az iratmissziós asztalnál, hogy ott lehet vagy hát lehet érdeklődni nála most is, de fogunk még hírekkel lenni. Szeretettel hirdetem, hogy az iratmissziós asztalnál gyönyörű kiadványokat, énekeskönyvet, Bibliát, sőt 2024-es naptárt is lehet vásárolni, jövő évi bibliaolvasó kalauzt még nem. Aki almaügyben szeretne velem még találkozni, azok majd az elköszönés után, ezen az oldalt lesz, a másik oldalt átjövök, palást nélkül, és akkor ott tudjuk ezeket a kérdéseket rendezni. Az istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, majd nemzeti imádságunk a himnusz, vagy az áldás és legvégül nemzeti imádságunk a himnusz következik. A záró énekünk is kapcsolódik ehhez a missziói gondolathoz és történethez. A 300, amit hallottunk az igében, a 397. dicséret, Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Thank you.
Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.